most megbánta sodra. Ne szólíts ki, uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, gyermeknap alkalmából a mai vasárnapon a rádió szerkesztőségében dolgozók gyermekeit hallják a mikrofonnál. Találkozunk minden órában.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hódmezővásárhelyre látogatott kampány körútja keretében Orbán Viktor miniszterelnök, ahol Lázár János társaságában megbeszélést folytatott Grezsa István polgármester jelöltel és a Fidesz képviselőjelöltjeivel, közölte a távirati irodával Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezt követően a hódmezővásárhelyi választókkal találkozva Orbán Viktor kifejtette, Brüsszel zsákszámra dönti a pénzt a háborúba, azt a pénzt, amit az emberek és a vállalkozások zsebéből vesz ki. Ezért áll egy helyben az európai gazdaság. Béke kell, mert a béke életeket ment és beindítja újra a gazdaságot is, hangoztatta a Fidesz elnöke. A magyarokat és a bolgárokat történelmi sorsközösség, sőt barátság köti össze, hangsúlyozta Súlyog Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatában, miután megbeszélést folytatott Rumen Radev bolgár elnökkel a Sándor palotában Budapesten. Súlyog Tamás elmondta, a bolgár elnökkel folytatott megbeszélés témája volt egyebek mellett a nemzeti kisebbségek kérdése, a magyar-bolgár gazdasági kapcsolatok, különös tekintettel az energiabiztonság kérdésére, kiemelte. Egyetértettek abban, hogy a migrációt meg kell állítani, annak a kiváltó okait kell kezelni, és nem a tüneteit. Sok kihívás előtt állunk, ezért még szorosabb együttműködésre van szükség Bulgária és Magyarország között ezek áthidalására, mondta Rumen Radev bolgárelnök, miután megbeszélést folytatott Súlyog Tamás köztársasági elnökkel. A bolgár elnök elmondta, a megbeszélésen a kereskedelem, a pénzügy és a turizmus témáját is érintették, de nagyon sok más lehetőséget látnak az együttműködéseket illetően. Példaként említette a magas hozzáadott értékkel kapcsolatos gazdasági ágazatokat, a honvédelmi és a védelmi ipart. Karácsonyék terve, hogy örökre kitiltsák az autókat a pesti alsó rakpartról, kegyelemdöfés Budapest közlekedésének. Közölte a Fidesz-KDNP főpolgármester jelöltje közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra videóbejegyzésében Almási Kornél közlekedési szakértőt kérdezte arról, hogy mit okozna egy ilyen döntés. Almási Kornél azt mondta, hogy a gyors modellezésük alapján gyakorlatilag a teljes Hungária körúton belül növekedne a forgalom. A pesti alsó rakpart, Lánchíd és a Szabadsághíd közötti szakasza lenne lezárva, ez pedig azt okozná, hogy nagyot növekedne a forgalom a Fiumei úton és a Rottenbiller utcában, illetve a Nagykörúton is nagyobb lenne a forgalom, illusztrálta a szakértő egy térképen a várható helyzetet. Egyre vonzóképesebb, egyre attraktívabb a megújult magyar felsőoktatás, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára Szombathelyen sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs közlése szerint az idén több mint 120 ezeren jelentkeznek a felsőoktatásba, minden második fiatal vidéki képzőközpontba kéri a felvételét. Hozzáfűzte, ma már a második legnépszerűbb képzési terület a magyar gazdaság és a magyar társadalom jövője számára is döntő fontossággal bíró pedagógus képzés, amelyet a kormány tudatos politikájával megújít, és amely ennek hatására vonzóbbá teszi a tanári, tanítói, óvónői életpályát. Az külön jó, hogy olyan erős városaink, mint Szombathely, a felsőoktatás által tud tovább erősödni, mondta. Magyarország kormánya a vidék gazdasági erejére hajtóerőként tekint a magyar gazdaság megújításában, jelentette ki az agrárminiszter a Hajdú-Bihari Bihar-Tordán. Nagy István a helyi Ezüstkalász 2000 Kft. Új szarvasmarha telepének átadóján azt mondta, 2027-ig 2900 milliárd forint áll rendelkezésre az agrárium modernizálására, ami egyedülálló Európában. A kormány a háborús időkben sem mondott le a kulturális, vallási és sportfejlesztésekről, ugyanis ezek alapjaiban határozzák meg nemzeti identitásunkat, szuveneritásunkat, jelentette ki a pénzügyminiszter Karcag új sportközpontjának átadó ünnepségén. Varga Mihály kiemelte, minden egyes ilyen beruházás befektetés Karcag jövőjébe, a következő generációk egészségébe, sportjába és a következő generáció nemzeti identitásába, szuveneritásába. Hozzátette, minél komplexebb szolgáltatásokkal rendelkezik a település, annál nagyobb lesz a népesség megtartó ereje, és annál könnyebben tud a gazdaságban, így a munkahelyteremtésben is további előrelépéseket tenni. Végül az időjárásról. Vasárnap sok napsütés valószínű a fátyol és képződő gomoly felhők mellett. Elszórtan kialakulhat záporzivatar, néhol felhőszakadás, jégeső is. A keleti-délkeleti szelet élénk, zivatarban erős vagy viharos lökések is kísérhetik. A hőmérséklet napközben 23 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot az Állatorvos és ember című írásának 14. részét Hevér Gábor színművész olvassa fel.
Macskákra dolgozom. Így mutatkozott be első vizitemnél Mrs. Bond, miközben határozottan megszorította a kezemet, és dacosan előreszegte az állát, mint aki kihívóan azt kérdi, na, ehhez mit szólok? Nagy darab kiálló pofacsontú asszony volt, tekintélyt parancsolós, mint hogy amúgy sem akartam vitatkozni vele, komolyan bólintottam, hogy mindent értek, és helyeslek, és hagytam magam bevezetni a házba. Ott mindjárt láttam, miről van szó. A nagy lakókonyhát teljesen elfoglalták a macskák. Macskák ültek a díványokon, a székeken, előzöllötték a padlót, macskák ültek sorban az ablakpárkányon, és mindennek a leges legközepén az apró, sápadt, vékony bajszú Mr. Bond ingújban újságot olvasott. E jelenet az elkövetkezendőkben megszokottá vált. A macskák egy része nyilvánvalóan nem volt kiherélve, mert a levegőben szinte vibrált az ismerős szag. Vad csípőség, amely még a tűzhelyen hatalmas lábasokban fővő, meghatározhatatlan macska eledel émeítő páráit is elnyomta. És Mr. Bond mindig ott ült, mindig ingújban és mindig újságot olvasott, magányos kis sziget a macskák tengerében. Persze hallottam már Bondékról. Londoniak voltak, és valamilyen homályos ok miatt nyugdíjasként Észak-Yorkshire-ban telepedtek le. Az emberek azt mesélték, hogy van valamicskéjük, és ők megvettek egy régi házat Derobáj külterületén, és ott maguknak éltek, és a macskáknak. Hallottam, hogy Mrs. Bond gyűjti a kóbormacskákat, eteti, s ha akarja, befogadja őket, ez előre is rokon szenvet ébresztett bennem, mert tapasztalatom szerint a macskák szerencsétlen felekezetét minden lehetséges módon büntetlenül kínozzák és elhanyagolják. A macskákat agyonlövik, megdobálják, éheztetik, rájuk uszítják a kutyát csak úgy tréfából. Jó volt látni, hogy valaki a pártjukra áll. Betegem első vizitemkor még csak nagyobb bacska kölyök volt. Rémülten a sarokba lapító, fekete-fehér paca. Ez külső macska, zengte Mrs. Bond. Külső macska? Igen, amiket itt lát, azok belső macskák. A többiek igazán vadak, nem hajlandóak belépni a házba. Persze azért etetem őket, de idebe csak akkor jönnek, ha a betegek. Á, értem. Borzasztó nehéz volt megfogni. Aggódom a szeme miatt. Mintha bőr nőne rá. Remélem meg tudja gyógyítani. A neve egyébként Alfred. Alfred? Ó, igen, értem. Óvatosan közeledtem a kamaszkorú kisállat felé, s hadonászó karmok és sorozatokat köpködő tátott száj fogadott. A macska beszorult a sarokba, különben a fénysebességével eliszkolt volna. A vizsgálat nem ígérkezett könnyűnek. Mrs. Bondhoz fordultam. Kaphatnék valamilyen lepedőt? Egy régi vasaló lepedő nagyon jó lesz. Bele kell csavarnom. Belecsavarni? Mrs. Bond kétkedő képet vágott, de eltűnt a szobában, és egy szakadozott vászonlepedővel tért vissza, amely éppen megfelelőnek látszott. Leszedtem az asztalról a macskatálak elképesztően változatos gyűjteményét, a macskakönyveket, macskagyógyszereket, kiterítettem a lepedőt, és újfent megközelítettem betegemet. Ilyen helyzetben nem lehet sietni. És vagy 5 percnyi hízelgésbe és cicezésbe került, míg a kezemmel fokozatosan megközelítettem. Mikor már annyira jutottam, hogy megsimogathattam a pofáját, egy gyors mozdulattal elkaptam a nyaka bőrét, és a neki keseredetten tiltakozó, mindenfelé csapkodó Alfredot odavittem az asztalra. Még mindig fogva a nyakát, leraktam a lepedőre, és megkezdtem a begöngyölés műveletét. Gyakran meg kell ezt tenni duhajabb macskákkal, és ne vegyék dicsekvésnek, ha azt mondom, meglehetősen értek hozzá. A cél az, hogy az ember egy formás, szoros tekercset csináljon, és abból csak a macska szóban forgó testrésze álljon ki. A sérült mancs, talán a farok, és ebben az esetben persze a fej. Azt hiszem, Mrs. Bond rendületlen hite bennem akkor fogant meg, mikor látta, milyen gyorsan begöngyölöm a macskát. Míg más nem látszott belőle, csak a megmozdíthatatlan vászongubóból kiálló kis, fehér-fekete fej. Most már szembenéztünk egymással, ő meg én, mondhatni összeért a képünk, és Alfred semmit sem tehetett ellene. Mint mondom, meglehetősen büszke vagyok erre a kis mutatványomra, és még manapság is megesik, hogy egyik-másik állatorvos kollégám megjegyzi. Az öreg Harriot tudománya ugyan sok mindenben mérsékelt, de a mindenét, macskát bugyolálni, azt tud. Kiderült, hogy nem nő bőr Alfred szemére. Soha se nőtt. Megbénult a harmadik szemhéja, Mrs. Bond. Az állatok szemén van egy hártya, amely keresztül villan a szemen, hogy védje. Nála nem húzódott vissza, valószínűleg azért, mert rossz állapotban van. Macska influenzája lehetett, vagy valami más, ami legyengítette. Adok neki vitamin injekciót, és hagyok itt porokat. Azokat tegye az ételébe, ha sikerül itt bent tartani a néhány napig. Azt hiszem, egy-két hét alatt rendbe jön. Az injekció nem okozott gondot, noha Alfred dühöngött, de tehetetlen volt a lepedőben. Így ért véget első vizitem Mrs. Bondnál. Még sok követte. A hölgy és én azonnal összebarátkoztunk, és ezt még jobban megszilárdította, hogy hajlandó voltam időt szentelni válogatott védenceinek. Hasmánt kúztam farakások alatt a sufnikban, hogy elérjem a külső macskákat. Lecsábítottam őket a fáról, örökösen cserkeltem rájuk a bokrok között. De mindez számomra nagyon is megérte, többféle szempontból. Például a kokáért Mrs. Bond roppant változatos neveket adott macskáinak. Híven londoni származásához sokkan durt az akkori idők nagy arzenál csapatáról nevezett el. Volt közöttük Eddie Hapgood, Cliff Bastin, Ted Drake, Wilf Cupping, de egy ízben azért mellé fogott, mert Alex Jamesnek évente háromszor megbízhatóan és rendszeresen kölykei születtek. Aztán, ahogy hazahívta őket, először egy csendes nyári estén voltam ennek tanúja. A két macska, amelyet meg akart vizsgáltatni velem, valahol kint járt a kertben, és én elkísértem őt a hátsó ajtóig, ahol megállt, keresztbe fonta a karját a keblén, lehunyta a szemét, és mézédes kontraalt hangot bocsátott ki. Béc, 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 béc. Zengő monotóniával énekelte a szavakat, csak a bécnek adott gyönyörűség teljes kishajlítást. Azután újra teleszívta terebélyes melkosát, mint egy operai primadonna, és megint jött a hang a legnagyobb érzéssel. Béc, 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 béc. A kiáltás hatott, mert Béc a macska ügetve jött elő a babérbokrok mögül. Hiányzott még a másik beteg, és én érdeklődéssel figyeltem Mrs. Bondot. Ugyanazt a testtartást vette fel, mély lélegzetet vett, becsukta a szemét, arcvonásait édes félmosolyba rendezte el, és megint rákezdte. 7x3, 7x3, 7x3. Ugyanarra a dallamra ment, mint a Béc. A végén ugyanazzal a dallamos emelkedéssel és ereszkedéssel. Ezúttal azonban nem kapott hamar választ, és újra végig kellett csinálnia a mutatványt. Ahogy a hangok ott lebegtek a csendes esti levegőben, a hatás megdöbbentően olyan volt, mintha a műezzin hívná az igaz hitűeket imára. Végül sikerrel járt a kísérlet, és egy kövér círmos lopakodott bocsánat kérően a fal mentén a házba. Bocsánat, Mrs. Bond, mondtam a lehető legkönnyedebben. Nem értem világosan ennek az utolsó macskának a nevét. 7x3? Visszamerengve elmosolyodott. Igen, aranyos állat, tudja, egymás után 7x3 kölyke volt, ezért úgy véltem, ez igen jó név neki, nem gondolja? De, igen, hogyne, remek név, remek. Az is melegebbé tette érzéseimet Mrs. Bond iránt, hogy annyira aggódott a biztonságomért. Azért becsültem ezt nagyra, mert ritka jelenség állat tulajdonosoknál. Eszembe jutott a tréner, aki miután egyik versenylova engem szabályosan kirúgott a boxból, aggodalmasan megvizsgálta az állatot, hogy nem sértette el fel a lábát. A kis öregasszony, aki eltörpült a vicsorgó német juhász mellett, amint azt mondja, ugye jól bánik szegénnyel? Remélem nem fog neki fájdalmat okozni. Olyan ideges. A farmer, aki egy nehéz elletés után, amely alig hanem két évet elvett az életemből, az dörmögi mogorván, no maga alaposan kimerítette ezt a tehenet, fiatalember. Mrs. Bond más volt. Az ajtóban szokott várni egy hatalmas pár védőkesztyűvel, hogy megvédje kezemet a karmolásoktól. És kimondhatatlan megkönnyebbülést jelentett az az érzés, hogy valaki törődik velem. Része lett életem rendjének, hogy végigmegyek a kerti ösvényen a számtalan, osonó, vasszemű kislény a külső macskák között, ünnepélyesen átveszem a kesztyűt az ajtónál, belépünk a konyha sűrű légkörébe, ahol a kis Mr. Bond és az újságja éppen csak kilátszik a belső macskák kavargó, szörmés teste közül. Sohasem tudtam meg biztosan Mr. Bond véleményét a macskákról. Ha meggondolom, szinte meg se szólalt soha. De Az volt a benyomásom, neki mindegy, ha van macska, ha nincs macska. A védőkesztyű nagyon sokat segített, és néha egyenesen Isten áldásának bizonyult. Például Boris esetében. Boris hatalmas, kékes-fekete tagja volt a kinti macskák rendjének, hamisítatlan, fekete bestia. Mindig azt a meggyőződést tápláltam magamban, hogy állatkertből szökött meg. Sose láttam még ilyen sima, hullámzóizmú, vadságra így szenvedéllyel hajlamos házi macskát. Biztosra vettem, hogy Borisban van egy kis pumavér is. Szomorú nap firadt a macska kolóniára, amikor Boris felbukkant. Nekem mindig nehezemre esett nem szeretni egy állatot. Ha valamelyik valami kárt akar tenni bennük, akkor többnyire a félelem hajtja. De Boris más volt. Rossz indulatú krakéler, és megérkezése után vizitjeim sűrűbbé váltak, mert szokása volt, hogy rendszeresen összeverte kollégáit. Folyton tépet füleket vartam, és összemart lábakat kötöztem. Elég korán összemértük az erőnket. Mrs. Bond megkért, hogy adjak Borisnak féreghajtót, és én készen tartottam egy kicsi tablettát a csipesszel. Nem is tudom, hogyan sikerült Boris-t megfognom. Odalögtem az asztalra, és villámgyorsan előadtam göngyölési számomat. Boris-t jó vastagon bepólyáztam az erős anyagba. Néhány másodpercig úgy véltem, hatalmamban van. Csak nézett fel rám gyűlölettel teli nagy fényes szemével. De amikor benyomtam szájába a töltött csipeszemet, gonoszul összecsapta rajta a fogát, és éreztem, hogy bámulatos erejű karmok tépik belülről a lepedőt. Pillanatokon belül vége volt az egésznek. Kipattant egy hosszú láb, és végighasított a csuklómon. Elengedtem a szorosan tartott macskanyakat, és Boris egy szemvillanás alatt belemélyeztette fogát a kesztyűn keresztül a hüvelyk ujjam bögyébe, aztán eltűnt. Ott álltam ostobán, véres kezemben a szétroppantott féreghajtó tablettával, és néztem azt a szalagcsomót, amely nemrég a göngyöleg lepedőn volt. Ettől fogva Boris látni sem bírt, és az érzés kölcsönös volt. De csak apró felhőcske volt a derűs égem. Továbbra is örömöm telt a Bondéknál tett látogatásokban, és az élet ment a maga csendes módján, kivéve tán a két kollégám gúnyolódását. Nem értették, hogyan lehetek hajlandó ennyi időt egy csomó macskával eltölteni. És ez persze beillett nézeteik általános rendjébe, mert Siegfried nem helyeselte, ha az emberek szobaállatokat tartanak. Nem értette az észjárásukat, és nézeteit részletesen kifejtette mindenkinek, aki hajlandó volt meghallgatni. Ő persze 5 kutyát és 2 macskát tartott. A kutyák, mégpedig valamennyi, mindenhová vele utaztak a kocsiban, és kutyát, macskát minden nap saját kezűleg etetett, ezt a munkát nem engedte volna át másnak. Esténként, mikor leült székébe a kandalló mellé, mind a 7 állat odahúzódott a lábához. A mai napig épp oly hevesen ellene van a szobaállatoknak, mint eddig, bár a billegő kutyafarkak új generációja csak nem eltakarja a szem előtt, ha kocsiba ül. Azon felül több macskája, néhány akváriumra való trópusi hala és 2 kígyója van. Tristan csak egyszer látott működés közben Mrs. Bondnál. Néhány hosszú csipet vettem ki a műszerszekrényből, amikor bejött a szobába. Van valami érdekes, Jim? Kérdezte. Nem igazán. Elmegyek, megnézem Bondik egyik macskáját. Csont szorult a foga közé. A fiatal ember tűnődve nézett egy darabig. Azt hiszem, elmegyek veled. Mostanában nem igen láttam kis állatmunkát. Mikor végigmentünk a macska birodalom kertjén, némi zavarba estem. A Mrs. Bondhoz fűződő nyájas kapcsolat egyik alapja a védencei iránti gyengéd figyelem volt. Még a legvadabb, legdühösebb iránt is csak gyengédséget, türelmet, gondoskodást tanúsítottam. Nem szerepet játszottam, mindez természetesen jött. De óhatatlanul eltűnődtem, mit gondol majd Tristan macska doktori modoromról. Mrs. Bond az ajtóban állva egy szempillantás alatt felmérte a helyzetet, és 2 pár védőkesztyűvel várt. Tristan némileg meglepődve vette át a magáét, de szokásos bűbájával köszönte meg a hölgynek. Még meglepettebbnek látszott, mikor belépett a konyhába. Beleszagolt a dús légkörbe, és végignézett a szőrös jószágokon, amelyek csaknem minden használható centiméternyi helyet elfoglaltak. Mr. Harriet, sajnos Borisnak szorult csont a foga közé, mondta Mrs. Bond. Borisnak? Meglódult a gyomrom. Hogy a csodába tudjuk megfogni? Ó, én ügyes voltam, felelte Mrs. Bond. Sikerült a kedvenc ételével egy macska kosárba csalogatnom. Tristan rátette a kezét az asztalon álló nagy fonott ketrecre. Itt van bent? Kérdezte könnyedén. Félretolta a zárat és kinyitotta a tetőt. Vagy egyharmad másodpercen át a benn összekuporodott állat és Trisztán mereven nézték egymást. Aztán egy sima fekete test robbant ki némán a kosárból, és elsuhant a fiatalember bal füle mellett egy magas szekrény tetejére.
Szent Isten, mondta Trisztán, mi az ördög volt ez?
Ez, mondtam, Boris volt, és most megint el kell kapnunk. Felkapaszkodtam egy székre, lassan kinyúltam a szekrény teteje felé, és a legelbűvölőbb hangomon cicicezni kezdtem. Egy perc múlva Trisztán úgy vélte, neki jobb ötlete van. Hirtelen felugrott és elkapta Boris farkát. De csak rövid időre, mert a nagy macska egy pillanat alatt kiszabadította magát, és forgószélként nekiindult a szobának. A szekrények és komódok tetején, a függönyökön át, körbe-körbe száguldozva, mint a halálkatlan motorosa. Trisztán elhelyezkedett egy stratégiai ponton, amikor Boris elszáguldott mellette, feléje csapott az egyik kesztyűvel. Te, elhibáztam a rohadékot, kiáltotta bosszúsan. De itt jön megint, nesze, te, fekete dög, a szentségit, nem tudom elkapni. A szelíd kis belső macskák, akiket megriasztottak a repülő tányérok, edények, lábasok és Trisztán kiáltozása és hadonászása, maguk is kezdtek körbe rohangálni. Feldöntöttek mindent, amit Boris eddig elhibázott. A zaj és zűrzavar még Mr. Bond tudatáig is elhatolt, mert egy pillanatra felemelte a fejét, és enyhe meglepetéssel nézte a cikázó testeket, mielőtt újra visszatért volna az újságjához. Trisztán a vadászat izgalmától kipirulva mind jobban élvezte a dolgot. Összeszorult a gyomrom, amikor vidáman oda kiáltott. Kergesd erre, Jim! A következő körben elkapom a szarházit! Nem sikerült megfognunk Boriszt. Hagynunk kellett, hogy a csondarab magától kimozduljon, így hát vizitünket nem mondhattuk eredményesnek. De Trisztán, amikor beültünk a kocsiba, elégedetten mosolygott. Nagyszerű volt, Jim. Nem is sejtettem, hogy ilyen jól szórakozol a cicáiddal. Mrs. Bond viszont, mikor legközelebb találkoztam vele, felettébb keveset beszélt az egészről. Mr. Harriot, mondta, remélem nem akarja azt a fiatalembert még egyszer elhozni. Megint ott voltam Greenville Bennettnél. Benn a csempézett műtőben, ahol a nagy lámpa ontotta goromba fényét kollégám lehajtott fejére, műtősnőkre, a műszerek sorára, az asztalon elnyúló kis állatra. Késő délutánig sejtelmem sem volt róla, hogy a mai nap még tartogat egy Hertingtoni utazást számomra, legalábbis még teaivás közben meg nem szólalt a csengő. Végigmentem a folyosón, kinyitottam az ajtót és megpillantottam Bosworth ezredest a lépcsőn. Fonott macska kosarat tartott a kezében.
Zavarhatom egy pillanatra, Mr. Elliot?
Kérdezte. Hangja szokatlanul csengett. Kérdően néztem fel rá. Legtöbb embernek fel kellett néznie a szikár 190 centis Bosworth ezredesre, akinek kemény katona arcához illett a háborúban kapott katonai érdemkereszt és a kiváló szolgálatért kitüntetés. Elég gyakran találkoztam vele, nem csak olyankor, mikor eljött a rendelőbe, hanem kinn a szabadban is, mert ideje nagy részét azzal töltötte, hogy a Derobály környéki csendes utakon poroszkált, nagy vadászlován, nyomában két kocogó Cairn terrierrel. Kedveltem. Félelemkeltő ember volt, de mindig hibátlanul udvarias, és a benne rejtőző kedvesség megmutatkozott az állatai iránt tanúsított magatartásában. Semmi baj, mondtam, kérem, jöjjön be. A váróban felém nyújtotta a kosarat. Tekintetéből feszültség sugárzott, arcából döbbenet és fájdalom.
A kicsi Módi, mondta.
Módi? A fekete macskája? Valahányszor nála jártam, a kis állat rendszerint szem előtt volt. Neki dörgölőzött az ezredes bokájának, felugrott a térdére, serényen versengett figyelméért a terrierekkel. Mi a baja, beteg?
Nem.
Nyelt egyet, és nagy önfegyelemmel folytatta.
Sajnos baleset érte.
Milyen baleset?
Elgázolta egy kocsi. Sose megy ki a ház elé az útra, de ma délután valamilyen oknál fogva kiment.
Értem. Átvettem tőle a kosarat. Átment rajta a kerék?
Nem hiszem, hogy átment volna, mert utána befutott a házba.
Hát ez biztatóban hangzik, mondtam. Talán nem is olyan nagy a baj. Az ezredes egy pillanatig hallgatott.
Bár igaza volna, Mr. Harriot, de
ez borzasztó. A pofácskája. Csak súrolhatta az ütés, de
Nem tudom, túlélheti-e.
Ó, hát ilyen súlyos. Bocsánat, jöjjön be, minden esetre megnézem.
Fejét rázta. Nem, nem, itt maradok, ha szabad is. Még valamit.
Kezét futólag a kosárra tette.
Ha úgy gondolja, mint én, hogy állapota reménytelen, kérem, altassa el azonnal. Ne szenvedjen tovább.
Egy pillanatig értetlenül meredtem rá, aztán végig siettem a folyosón a műtőbe. Feltettem az asztalra a kosarat, kihúztam a fülekből a fapálcát, és kinyitottam a tetőt. Láttam odabent az összekuporodott, kecses kis alakot, és amikor óvatosan kinyújtottam feléje a kezem, lassan felemelkedett a fej, s felén fordult. A nyitott szájon hosszú, gyötrelmes jajszó tört ki. De nem is nyitott száj volt ez. Az alsó állkapocs hasznavehetetlenül lógott. A rágó felület megrepedezett, összetört, s mikor újabb hátborzongató sírás tört elő a kosárból, iszonytatóan elém villantak a vérhab, és nyál alól a szilánkos csontvégek. Gyorsan becsuktam a kosarat, és rátámaszkodtam a tetejére. Uramisten! Nyögtem. Uramisten! Behunytam a szemem, de nem tudtam emlékezetemből elűzni a groteszk pofát, a kín szörnyű hangját, s a legrosszabbat, a rémült tanástalansággal teli szemeket, amelyek oly elviseletetlené teszik az állati szenvedést. Sietségtől remegve hátranyúltam a görkocsihoz a nem butalos üvegért. Ezt legalább megteheti az állatorvos. Irgalmas gyorsasággal megrövidíti a szenvedést. 5 köpcentit szívtam fel a pecskendőbe, ez több, mint elég. Álomba hullik, és soha többé nem ébred fel. Kinyitottam a kosarat, benyúltam a macska alá, és becsúsztattam a tűt a hasi bőr alá. Intraperitoneális, hasüregbe adott injekciót kellett alkalmaznom. De amikor meg akartam nyomni a fecskendőt, mintha megkopogtatta volna a vállamat egy nyugodtabb, érzelemmel kevésbé telített személy. Álljunk meg, Harriet, nyugalom. Miért nem gondolkodsz el rajta egy kicsit? Megálltam. Addig 1 köpcentit adtam be. Ennyi elég, hogy Maudit érzéstelenítse. Néhány perc múlva nem fog érezni semmit. Bezártam a fedelet, és járkálni kezdtem a szobában. Pályafutásom során sok törött macska állkapcsot hoztam helyre. Elég sűrűn előfordul ez a macskáknál. Nagy örömöm telt benne, hogy összedrótozzak merev izületi töréseket, és figyeljem eseménytelen gyógyulásukat. De ez itt más volt. 5 perc múlva kinyitottam a kosarat, és kitettem a mélyen alvó, ronybaba-szerűen ernyett kis macskát az asztalra. Kitamponáltam a száját, és óvatos ujjakkal körbe tapogattam, hogy a borzalmas összerakós játékot megértsem. A merevizület valóban ketté vált, de azt össze lehetne fogni dróttal. De mi történik azokkal, amelyek mindkét oldalt teljesen eltörtek? Sőt, bal oldalt 2 helyen is. És néhány fog kihullott. Mások meglazultak, nem volt itt semmi szilárd. Össze lehetne őket csontba csavart filmlapokkal tartani? Talán. És van olyan tudású és felszerelésű ember, aki ezt meg tudja csinálni? Úgy vélem, egyet alkalmasint ismerek. Gondosan átvizsgáltam az alvó állatot, nem volt más baja, csak a szánalmasan csüngő állkapocs. Tűnődve simogattam a sima fényes bundáját. Fiatal macska, évekig élhetne még, s ahogy ott álltam, nagy megkönnyebbüléssel tört rám az elhatározás. Kiügettem a folyosón, hogy megkérdezzem az ezredest, elvihetem-e Maudit Granville Bennethez.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 14. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztettem, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Most elhangzott adásunkat holnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai szerzetesek fél órája című műsorunkban Copf Éva Klára ferences kisnővér Pünkösd vigíliája alkalmából Egerben a Szervita templomban tartott előadásának szerkesztett változatát hallgathatják meg.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm a bizalmat, amivel meghívtatok hozzátok így Pünkösd előestéjén. Ügyesen otthon hagytam a papíromat, én mindig hozom magammal, mert nagyon komolyan készülök, és kifejezetten jelzésnek vettem, mikor harmadszori keresésre se találtam, se a kocsiba, se a táskában. Hiszem, hogy az Úr arra hív most, hogy nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól belőletek, és hogy engedjem el pontosan ezeket az elképzeléseket, hogy én mit tartok fontosnak, én mit tartok jónak. Az első, amit mondanék, hogy engedjük leporolni a bennünk levő parazsat. Engedjük leszedni róla a hamut, mert hogy megkaptuk a Szent Lelket. Ez az első üzenetem, hogy ezt annyi minden támadja bennünk. És egy rövid vallomás, hogy én 17 éves koromban nyíltam meg erre. Addig hallottam sok mindent hittanon, és tanultam sok mindent. És hál' Istennek mondták, hogy meg lehet kapni a Szent Lelket, és van ma is Pünkösd. Erre körülbelül 2 évig készültem. Már akkor átadtam hegedű gyakorlás közben egyszer az életemet Jézusnak, nem történt semmi látványos, csalódtam és gyakoroltam tovább. Utána nyáron, egy lelki gyakorlaton, egy ima után, egy idegen nő odajön hozzám, és megkérdezi, megkaptad a Szent Lelket? Erre mondom nagy okosan, hogy még nem. Miért mondtam ezt? Amiért ti is sokszor ilyeneket mondtok. Mert nem érzem, nem érzek belőle semmit. Se szél, se zúgás, az még hagyján. De hogy öröm, béke, erő, szabadságnak ezek a tapasztalatai, amiket hallottam másoktól, meg olvastam, semmit nem éreztem. És erre mit mond ez az Ágnes? 8 évvel később megtudtam, hogy egy inkognitóban szociális testvér volt. Azt mondja, kezdj el hálát adni, hogy megkaptad. És ez az az üzenet, amit mondanék, hogy semmit nem éreztem akkor se. Csak valami, ez a 2 év, ez az imádkozás és az előtte levő többi előkészítette, hogy itt engedelmes voltam. Nem csináltam más, csak amikor eszembe jutott, megköszöntem, hogy megkaptam a Szent Lelket. Már a keresztségben 17 évvel azelőtt, bérmálásban 3 évvel azelőtt, és valójában bennem volt, és ez, hogy megköszöntem, ez lefújta a hamut a parázsról, és 3 nap még nagyjából semmi, egy ilyen kellemes vihar előtti csönd, és hazafelé a vonaton kezdett kibontakozni. Egy egészen új tapasztalat, azt mondhatom, a bőrömön éltem meg, ez azért nem én vagyok. És ez meg egy olyan bekúszó öröm volt, aminek nem volt közvetlen kiváltó oka, valamilyen stabil boldogságféle. Aztán elkezdtem olvasni a Kis Zsolozsmát, amit máskor is úgy becsületből, és megnyíltak a sorok, sokkal többet mondott, mint előtte. Aztán az is érdekes volt, hogy elkezdtem írni egy listát, hogy kikért fogok ezután imádkozni, és olyan közel jöttek hozzám ezek az emberek, akiknek a nevét leírtam, és valahogy kimondtam belül, hogy azt mondtam, hogy biztos nekik is jó, hogy én imádkozom értük, de hogy nekem rendkívül jó, az nyilvánvaló. A gyógyítóan hatott rám, hogy tudok ilyen közelségben imádkozni, mintha kapcsolatot gyógyította volna. Aztán Pécs közelében felszállt egy srác, és sokkal oldottabban beszélgettem vele, mint az előtt. Ez rám jellemző volt, és akkor is tudtam, hogy itt valami munkálkodik. És először még Szalmalángra gondoltam, gyanakodtam persze, hogy majd lecseng. Most lelkes vagyok valami lelki gyakorlat miatt, meg történt ez az, de biztos majd lecseng, nem is mondtam senkinek semmit. És akkor napokban megkérdezik, történt veled valami? Úgyhogy ilyen érdekes volt, hogy én nem mondtam, de mások rákérdeztek. És így mentem bele az érettségi évébe. Most mi ennek a legfőbb tanúsága számomra az, hogy nekem nem kell feltétlenül tapasztalni, látni, érezni, ahhoz, hogy valami igaz legyen. Méghozzá egy óriási igazság, hogy megkaptam a Szent Lelket. Ez mindent visz. Tehát az azt jelenti, hogy az Isten lelke van bennem. Az azt jelenti, hogy a kozmosz urának a teremtő lelke bennem lakik. És utána aztán sok tapasztalatom is lett arról, hogy hogyan szabadulok fel. Hogyan leszek bátor olyanban, amiben azelőtt egyáltalán nem. Hogyan merek kezdeményezni. Hogyan jelenik meg bennem összefüggés látása sok mindenről. Most a Szentlélekről annyit mondanék itt az elején, hogy ő a nagy leleplező. Mit leplez le? A hamisat. Az egoizmust, az ál ént. Ez az óembernek is, régi embernek is mondják, aki valójában nem mi vagyunk. És a sátánnak, a gonosz léleknek egyik fő trükkje, kísértése, hogy azonosítani akar minket az egoizmusunkkal. Ez a felfújt hólyag. Kicsit fújjuk gyerekkorban, a szülők is mondanak sok mindent, hogy ki vagyok én, a jó szándékkal. De nem tudják igazából, teljesen jó szándék, a tanárok, kortársak, mindenki, környezet máig megmondják, hogy ki vagyok én. Ez mind fújja ezt az önképet, meg a képet a másikról. Én is megmondom néha másoknak, hogy kik, de tévedek elég komolyan, mert azt, hogy igazán mi kik vagyunk, az csak az Úr tudja. Ez a felfújt hólyag. Narcisztikus én. Ez az egoizmusunk. Ki mekkorára fújja, az különböző. Az a természete, hogy üres, azért eléggé látványos azért, főleg színes is tud lenni, kerek, ilyen teljességélmény. Én gyerekként nagyon kedveltem a lufit, még most is. De igazából most már az egoizmusra használom. Tehát egy üres, áll én fércelt, én déli báb, én ez a bálványos tematika. Ennek nincs köze a valósághoz. És amikor mi ezzel azonosítjuk azt a ént, akit a Szentlélek királyi gyermeknek mutat be, az Isten színarany királyi gyereke vagy. És ezt minél közelebb engeded magadhoz, a lányok királylányok, a fiúk királyfiak. Ez nem Andersen legszebb meséi, pünkösd előestéjén ilyen barátságos dolgokat mondok, hanem ez kinyilatkoztatás. Meg se tudjuk közelíteni azt a jót és szépet, amit Isten kitalált rólunk. És ez azt jelenti, hogy ez a hamis én felfújja magát, ez az, amelyik sértődni tud. Ez az, amelyik megsérthető. Nekünk van egy színarany királyi énünk, királygyermek énünk, és erre a Szentlélek ébreszt rá minket. Az Isten gyermekség lelke. És ő azt akarja, hogy mi ne azonosuljunk a hamissággal, sem magunkban, sem másokban, és ne azonosítsuk az embereket az egójukkal. Mert az az ál én, vagyis a nem létező én, azt nem Isten teremtette. Az nem a van, a létezés világában van, hanem az visszaélés. Visszaélés az Isten gyermekséggel, visszaélés a bizalommal, visszaélés a rengeteg jóval, aki maga az Isten és az ő adományai. Ismeritek a császár új ruhája mesét, ugye? Két szélhámos szövögeti, fonja, készíti a ruhát és beadja azt a hazugságot a császárnak és az udvar népének és a tömegeknek, hogy csak az okosak látják. És hát nem meri bevallani senki, hogy nem lát semmit, mert nehogy akkor kiderül, hogy ő nem okos. Akkor egyszer csak már van egy felvonulás, a császár bemutatja az egész népnek ezt a ruhakölteményt, abszolút mesztelen különben, de senki nem meri leleplezni ezt a dolgot, csak egy gyerek. Egyszer csak elkiáltja magát, de hát nincs is ruha a császáron. És lesz nagy kacagás, vagy akkor lelepleződik, és mindenki bemeri vallani, és ki ez a gyerek? Gyermekség lelke, Szentlélek. Ez Jézus, Jézus lelke, aki elkiáltja magát a világban, hogy figyelj, amit te felöltözésnek mondasz, az nem az. Mesztelen vagy. Szélhámos dolgoknak hittél. És ezért a Szentlélek a nagy leleplező. De egyúttal az a nagy örömhír, hogy nyomban fel is öltöztet. Mert Jézus Krisztusba öltöztet. És megmondja, hogy a te igazi ruhád, a te igazi életed, a te igazi azonosságod, önazonosságod az Jézus. Ne fújd föl magad, te egy színarany, kicsi királyi gyermek vagy. Az örök élet várományosa. Azt a Szentlélek világosítja meg nekünk, hogy a semmiből előhívott kis potya utasok vagyunk, ingyen élők. Jó, akkor is, ha sokat dolgozol, és nagy a fizetésed. Te egy ingyen élő potya utas vagy, arccal az örök élet felé. Ebben a pillanatban is a kozmosz ura tart a tenyerén. Ő lélegeztet, nem gépek, meg egyebek. Nem mi csináljuk, hogy olyan ügyesen fölkeltünk ma reggel, hogy tudunk lélegezni. Olyan ügyesen összeszedtem magam, hogy ma ver a szívem. Ez egy isteni kaland. Az egy csoda, hogy itt vagyunk még. Hát egy csomóan elmentek már hamarabb. A földi előszobán kinek milyen hosszú, az elég különböző, de az egy előszoba lakodalom előtt. És a Szentlélek világosítja meg azt, hogy óriási a jó hír. Hogy a semmiből előhívott kis potyautasok arccal az örök élet felé, ezek vagyunk mi, akiket előléptetett Isten királyi gyermekké. A kozmosz urának vagyunk a gyerekei, Jézusnak a társörökösei, testvérei, és egymásnak is testvérei. A színarany énünk, köszöni szépen, jól van. Tehát amitől mi drámázunk, az nagyon sokszor nagyjából a semmi. Mert mit tudunk elveszteni, mikor valójában nincs vesztenivalónk? Több okból. Azért, mert semmink nincs magunktól. Ez az egyik ok. A másik, amiért nem tudunk elveszteni semmit, mert mindent megkaptunk az Istentől, és ő védi meg ezt a mindent. Tehát bármi, ami elveszíthető egészségben, hírnévben, elgondolásainkban, elképzeléseinkben, az szabad is elveszíteni. Miért? Mert az ehhez tartozik. És ezt úgy értem, hogy nagyon-nagyon szép ajándékok vannak a Földön. Az egészség is egy gyönyörű ajándék. Nagyon-nagyon szép ajándék egy számunkra kellemes időjárás, egy finom falat, egy nagyon kedves dicséret. Ezek mind nagyon táplálnak minket, nem szabad letagadni. Egy gyerek ebből építkezik és él, de felnőttként meg vagyunk hívva arra, hogy tudjuk azt, hogy nekünk végtelen és elvehetetlen örömeink vannak. A színarany királyi gyermek az nem sérthető. Isten keze és védjegye van rajta, és azt mondta, hogy el a kezekkel. Nem nyúlhatsz az én emberemhez. És mikor ilyeneket mondunk, hogy el lehet veszíteni a méltóságát valakinek, nem. Az lehet, hogy méltósága alatt él valami miatt. De például másik embertől elvenni a méltóságát, erre Isten senkinek nem adott hatalmat. Mert az ő védi, az az ő tulajdona, a szeme fénye, neki királyi gyermekei vannak. Ő léptetett elő ilyen karriert, ő adott nekünk. És őnek olyan tüzes a tekintete a Szentlélekben, hogy azonnyomban átlát ezen a lufin. Így áthasít a tekintet, és ellát a színaranyénedig. És neki ez rendkívül tetszik. Látta Isten, hogy jó, amit alkotott. És a Szentlélek az, aki nekünk ezt megmutatja. A Szentlélek először leleplezi, lerobbantja, ledurrantja rólunk a hamisat. Ez különben az emberek nagyon segítik az életünkben. Tehát biztos tapasztaltad, hogy néha meg tudnak sérteni, vagy rosszul esik ez az amaz. Ezek lufi durranások. Ezért is nagyon jó, hogy családban élünk, hogy közösségben élünk, hogy vannak emberek körülöttünk. Nem csak azért, mert annyira aranyosan támogatnak, ez is igaz. Meg tudnak erősíteni. De arra is nagyon jó az emberi közösség, hogy a hamisat ledurrantsa rólunk. Lesmirlizi, ledarálja, valahogy kiukasztja. Újra fújjuk, tehát halálig ezeket mi újra felfújjuk, de Isten újra meg újra megmutatja nekünk, hogy mi kik vagyunk. És a Szentlélekben tudjuk meg, hogy valójában Isten királyi gyermekei vagyunk, hogy rendkívül jó az, akik lehetünk. És a Szentlélek, akit biztosak lehetünk, hogy megkaptuk a keresztségben, de már ott lebegett a teremtéskor a vizek fölött, és maga a teremtésünk révén is, hogy Isten képe vagyunk és hasonlatossága, ez is kifejezetten a Szentlélek által van így. Ő az, aki bemutatja nekünk, hogy mit jelent az, hogy nekünk jó. Itt és most teljesen jó. Hát ez elég ilyen naív szövegnek tűnik, hogy most mit örülsz, te lejöttél a hegyről, Klára nővér, ilyen kis érdekes ruhába öltözve, aranyosak a napjaid, meg úgy örülsz, és akkor azt mondod itt az emberiségnek, hogy itt és most abszolút jó. Hát nem tudod te, mi az élet? Hát nem tudod meg, mennyit szenvedünk? Hát nem tudod, hogy milyen borzasztó dolgokat csinál a gonosz itt a világban? Azt kell mondjam, hogy kozmikus és annál nagyobb okai vannak annak, hogy én ezt merem mondani, hogy itt és most, vagyis a jelenben abszolút jó nekünk. És ezt a Szentlélek mutatja meg, aki leleplezi az egót és megmutatja az igazit. Miért jó nekünk itt és most teljesen? Három oka van, de ő egy. Ez a Szent Háromság. Az Atya jónak teremtette a mindenséget, benne téged is, és ki meri azt mondani akkor, hogy nem jó? Ki meri azt mondani, hogy nem jó? Ha egyszer az Isten azt mondja, hogy látta, hogy jó. Tehát a teremtés, mi nem szúrtuk el mindenestől, ez egy gőg. Azt gondolni, az emberiség úgy, ahogy elrontotta az Isten teremtését, na ekkorák azért nem vagyunk. Na, ekkora hatalmunk nincs. Visszaélésben sem. Hozzá tudunk nyúlni, tehát gyöngíteni tudunk dolgokat, bele tudunk zavarni itt-ott az egoizmussal, de valójában a teremtés, a világ, amit Isten teremtett, az jó. Ez egy örömhír. De ha két helyünk támadna, akkor ott a második isteni személy, a fiú, aki teljesen jóvá váltott minden visszaélést. Most naturális leszek, amit mi szarnak mondunk, úgy itt nem szoktuk a templomba, de úgy a mindennapokban magunkban, meg egymás között, abból Isten az ő szent lelk által trágyát csinál, és még biogáz is lesz, úgy hallottam. Tehát fűtőanyag. Tehát ez egy karrier, nem? Ez egy szép karrier, ez egy gyönyörű átváltozás, és ez történik velünk. Na, ezt végezte el a fiú a megváltással. Az aranyos szó, hogy meg vagyunk váltva. De mit értünk ez alatt a mindennapokban? A római 8.28, ez sokaknak kedves ige, kedvenc ige. Na, de mit csinálunk vele? Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Hát ha az a minden, tényleg minden, akkor ezzel megyünk valamire, ezzel a mondattal. De ha van egy-két kivétel, például a mostani helyzetem, akkor nem ér semmit. Akkor megint én vagyok a kontroll személy. Én mondom meg a jót és a rosszat. Jó és tudás fájok. Megint csámcsogunk róla. Ami akkor is elcsapta a gyomrunkat, és megmérgezett minket, és máig eszegetünk erről a fáról. Hogy én mondom meg az Úrnak, hogy mi a jó. Mert mégiscsak azért egy kicsit jobban tudom, hogy mi jó nekem, mint ő. Ezt leleplezi a Szentlélek, mert ez hamis. És a fiú jóvá tette az összes visszaélést. Az azt jelenti, hogy minden a javunkra válik. Az azt jelenti, hogy minden a malmunkra hajtja a vizet, amely malom az Istené. Isten malma. Minden az Isten malmára hajtja a vizet, a gonosz lélek is. Ezt utálja legjobban. Nem akart szabadon szolgálni, de kötelező neki. Ha megkísért téged, akkor ott az egyik győzelmi lehetőség, hogy ellenállsz. A másik győzelmi lehetőség, hogyha bűnbe esel, és utána megtérsz. És az irgalom tanúja leszel, tehát látod, nem sikerül az Istentől elvenni az ő fantasztikus művét. A teremtett világ gyönyörű, benne az egész emberiség színarany királyi, az egónk nem engedi látni. Nem a másik egója a fő hibás, hanem az enyém. És a Szentlélek azt is megmutatja, hogy nem a többi ember csúnya egója sebez meg engem, és rontja az én életminőségemet, mert erre nincs hatalmuk. Ezt Isten nem engedte meg senkinek. Nehezíteni lehet, szenvedés lehet. Nagyon sok teherrel meg lehet küzdeni, de ez csak emberebb emberré tesz téged. Viszont, hogy elrontsa az életminőségedet, erre egyetlen embernek sem adott hatalma. Ezt nem engedi. A kozmosz ura most is úr, és csak ő az úr. Viszont az én egoizmusom, amit úgy hívunk, hogy bűn, ez elronthatja az életminőségemet. De ez is csak addig, amíg meg nem térek. Ismeritek a mondást, mindenki magából indul ki. Egy ideje hozzáteszem, amíg meg nem tér. Elég baj az, hogy mi magunkból indulunk ki. Ebből a csöpp kis emberből béka perspektíva, alulnézet, fonák. Közben a színelátásra vagyunk meghívva, nem csak a mennyben. Nekünk már most szabad ismerkedni Isten látásával, és ő ezt kinyilatkoztatta. A Szentlélek az, aki leleplezi ezt a nézőpontot bennünk, ezt a hamis nézőpontot, amelyik a visszaélésre kíváncsi, amivel Isten egyáltalán nem foglalkozik, mert jó ízlése van. Mi pedig a lufival foglalkozunk, babrálunk. Tehát a fiú megváltott minket, ez azt jelenti, hogy totálisan a javunkra válik minden, amit rábízunk, és hogyha benne vagyunk egyszerűen, csak nagyon egyszerűen a szeretetében, mint egy gyerek. És ha még mindig két helyünk lenne, akkor a harmadik isteni személy, ő, az ő korszakában vagyunk abból a szempontból, ez egy teljesen kegyelmi zóna. Nekünk ezt nagyon irigyli a gonosz lélek, tehát nekünk minden pillanatban van abszolút hozzáférésünk az Úrhoz, minden pillanatban elengedi a tartozásunkat, hogyha kérjük, óriási életminőségünk van, tenyerén hordoz minket, és színarany királyi gyermekek vagyunk közösségben. Ez a Szentlélek műve, és ő a történelmet üdvösség történetté alakítja. Hogy az egyszerű kicsi embert, Isten, hogyan viszi be a semmiből a mindenbe. Ez üdvösség történet. A sátán az pont fordítva csinálja, mint a Szentlélek. A Szentlélek leleplezi az egoizmust, és felöltöztet Krisztusba. Az ellenség pedig fedez, takar. Ez nem is olyan gond, más nagyobb bűnöket követel. Hát te nem is iszol, meg nem nőzöl, akkor ezt megengedheted magadnak. Érted? Vagy ilyenek, vagy kisebb dolgok is, hogy ez még belefér. Egy kicsit most vigasztalom magam, a nehéz nap volt, meg sok minden szöveg van. Ez a sátánnak ilyenkor eszmetlen jó indulatúnak mutatja magát, ilyen irgalmasnak, ilyen gondoskodónak. És utána pedig, mikor elköveted a bűnt, akkor leleplez, úgy kell neked, és cserben hagy, csupaszon hagy, semmiféle felöltöztetés. Isten szent lelke az ellentétes mozgásban van. És milyen képeket használ a Szentírás? Nagyon sok képet, mert a szent lelket nem tudjuk úgy megragadni talán, mint ahogy legalábbis képzeljük, hogy az atyát és a fiút jobban el tudjuk képzelni, megragadni. A szent lélekre sok-sok kép van. És nézd meg, milyen érdekes, hogy a négy elemi erőből a tűz is, a víz is, a levegő is, mint fuvallat, szél. És érdekes, hogy találkozik mindez a negyedik elemmel, a földdel. Ez egy érdekes földelés, hogy nehogy felperzseljen mindent az Isten hatalmas ereje. Itt a földdel találkozik, megtestesül Isten, és megjelenik a földön az Isten uralma és lelke által ez a hatalmas erő. És a Szentlélek az, aki megtanít minket az igazságra, és ezzel vigasztal. Néha Isten irgalmát és igazságoságát szembeállítják, nagyon helytelenül. Mert Isten úgy igazságos, hogy irgalmas. És úgy irgalmas, hogy igazságos. Mondanék egy példát erre. Néha halljuk, magunk is gondolunk ilyeneket olykor, meg másoktól, hogy nincs igazság a világban, és Isten sem igazságos. Hogy tűri ezt, és hogy nem tesz igazságot és rendet. Mert úgy tűnik nekünk sokszor, hogy az egoista éri világát, köszöni szépen, jól van, élvezi az életet, gyűjti a pénzt, és mennek neki a dolgok. Sokszor így tűnik. De van egy hatalmas igazságosság ebben a témában is, Isten részéről belerejtve a teremtésbe. Bűn árán még soha az életben nem lehetett boldogságot vásárolni. Tehát a bűn árán mindig csak veszíteni lehet, méghozzá nem kevesebb. A másnaposság, a csömör, az még a legkevesebb a témában. Viszont meg lehet térni. Isten az, aki megparancsolja nekünk, amit megparancsol, nagyon sok mindent, védelemből. Neki egyáltalán nincs szüksége rá, nekünk van. Hogy térjünk meg, mert ez nagyon fontos ajtónyitás a Szentléleknek. Ez azt jelenti, hogy metanoia, hogy gondolkodásban megújulni. Hogy átveszem az Istentől, nem magamból indulok ki, hanem ő belőle, mit ígért, mit mond ő, mit lát ő, hogy van ő. És arra kezdek egyre jobban figyelni, aki van, nem arra, ami nincs. Azzal nem érdemes foglalkozni, az nagyon rossz ízlésre val, olyasmivel foglalkozni, ami nincs. A rossz, az nem létezik, azt nem kellett megteremteni. Az a jónak a hiánya. A jó az az Isten, és amihez hozzányúl. A visszaélés az az élés ellentéte, az a bűn. Az a jónak a hiánya. A Szentírás, a kinyilatkoztatás csak ezt mondja rossznak. Tehát a Szentlélek ezt leleplezi. Hogy ezt ne tedd, mert ehhez nem értesz. Ez nem a te asztalod. Ezzel megmérgezed magad. Hagyatkozz teljesen az Úrra. Ne válogass, hogy mire mondod, hogy jó, hanem állj be az itt és most abszolút jóba, a Szent Háromság miatt. Az Atya jónak teremtett, a Fiú jóvá váltott, a Szentlélek jóvá szentel, és ezért nincs olyan élethelyzet, amiben ne érvényesülne Istennek ez a jelenlét, ez a jóság. Ez a te kis jelenléted a nagy jelenlétben. Ez a legboldogítóbb tapasztalat, ez a szívünk mélyén van, ezt nem lehet tőlünk elvenni.
Kedves hallgatóink, Mai szerzetesek fél órája című műsorunkban Copf Éva Klára ferences kisnővér, Pünkösd vigíliája alkalmából Egerben a Szervita templomban tartott előadásának szerkesztett változatát hallgathatták meg. További szép napot kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!